a befektetők is figyelnek arra, hogy hogyan alakul az amerikai belpolitika, az amerikai félidős választások végeredménye. Hát nagyon szoros a küzdelem a CNBC ágrajza alapján. A képviselőházban most 213 demokrata hely és 222 republikánus hely van. Itt a republikánusok tehát átvehetik a többséget a képviselőházban. A szenátusban egyelőre 48-48 az arány, szóval ott igencsak kiélezett a küzdelem. Joe Biden regnáló amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a vörös hullám végül nem történt meg. Itt van velünk a telefonvonalban Mártonfi Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének intézetvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És itt valóban az volt a várakozás, hogy a republikánusok nagyon komoly pozíciókat fognak szerezni. Úgy érzékelem, hogy kettős a megítélés, azért a képviselőházi többség átvétele az nem akármi, és az eredménynek tekinthető, de talán ez a szűkös többség, ennél lehet a republikánusok is egy kicsit többre számítottak. Ön hogyan értékel?
Mindenképp többre számítottak, bár azért amire számítottak, és a kampány narratívában mi lett bejelentve, hogy mire számítottak között különbség van, tehát a nagy vörös hullám elmaradása, az ugye egyszerűen egy demokrata pártpolitikai taktika is, hogy mutassák, hogy mégse annyira erős a republikánus párt, még akkor is, hogy komoly esélyük van rá, hogy mind a szenátus, mind az alsóházat visszaveszik. Ugyanakkor talán arra annyit érdemes erről elmondani, hogy a háború kiindulása után és az Egyesült Államok romló gazdasági mutatói miatt, illetve Biden elnök nagyon alacsony támogatottságával komplexizálva volt ez a nagy vörös hullám várva, ami után megváltozott a tavasz végi nyár elejé abortuszt tagállami hatáskörbe visszadelegáló legfelsőbb bírósági törvény hatása, ami mobilizálta a demokrata bázist és valószínűleg a fiatal szavazókat, akik emiatt inkább demokrata párti jelölteket támogatnak.
Igen, egyébként itt olvastam is, hogy a fiatalok körében 66% demokrata párti volt, valami ilyesmit láttam.
Pontosan, és de a legtöbb fiatal általánosságban nem megy el szavazni az Egyesült Államokban. Most ezzel a fontos abortusz törvényi döntés visszadelegálásával a tagállamokhoz, ezzel sikerült akaratokon kívül, mert vélhetően akaratokon kívül mobilizálni a fiatalokat a legfelsőbb bíróságnak. És itt értünk el ugye a választás napjához, illetve előzőleg nagyon szoros eredményt jósolt mindenki, tehát az eredmények úgy tűnik, hogy végül is sikeresen prognosztizálták, hogy roppant szoros volt, mert amit jelenleg várunk, hogy az alsóházat nagyon szűk marginnal, tehát pár székkel esetleg visszaszerzi a republikánus párt, az messze elmarad attól, hogy 30-40 székes többségben legyenek.
Na és itt jön a másik nagyon érdekes kérdés, hogy az, hogy a képviselőházban republikánus többség lesz szemben ugye az elnök politikai szimpátiájával, ez mennyire lesz hátráltató tényező, mennyire fogja lassítani a törvényhozást, vagy mondjuk, ha Joe Biden szeretne fiskális élénkítésekkel élni, akkor azt mennyire torpedózhatják meg a republikánusok, szóval mennyire lesz most hát kicsit nehezített pálya az amerikai belpolitikában?
10 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy ez hozzá vannak szokva, tehát a status quo a normális az Egyesült Államok politikai rendszerében, mert hogy nagyon gyakran élték meg, hogy egyik párt kezében van az elnökség, és a másik párt kezében legalább a kongresszus egyik háza, és valami fajta kétpárti konszenzusos vagy kompromisszumos vonalat fogadtak el, viszont azt kell lássuk, hogy az elmúlt 10 évben a kétpártiság és a kompromisszumos politika tere teljesen leszűkült, illetve nullára szűkült az Egyesült Államok vonalában, és két teljesen egymástól eltérő identitás tábor, a demokraták és a republikánusok jelentek meg, illetve képeződtek ki. Tehát ma azt tudnám erre mondani, hogy vélhetően szinte mindent meg fognak torpedózni, amit megtudnak, és ugye a törvényhozási logika az Egyesült Államokban úgy működik, hogy az alsóháznak kell kezdeményeznie valamit, a felsőháznak ezt jóvá kell hagynia, és utána felküldik a demokrata elnök közben az esetben, hogy írja alá, hogy törvény legyen. Az elnök meg tudja vétózni a kétház által jóváhagyott törvénytervezetet, amit csak a kétház kétharmados felülbírálásával lehet felülírni, erre pedig ugye egyértelműen nincs esély, hiszen a republikánusok ekkora többséget egyik házban se fognak szerezni.
Egyébként Joe Biden ugye a választások előtt kicsit hangulatjavító intézkedésként próbálta lefaragni az inflációt, ugye az üzemanyag tartalékok vagy kőolaj tartalékok felszabadításával, mert hát az egyik kritika nyilvánvalóan a demokrata kormányzással szemben az a nehéz gazdasági helyzet volt, a magas infláció. most Joe Bidennek elegendő ideje van arra a következő elnökválasztásokig, hogy ne éljen ilyen drasztikus, gyors hangulatjavító intézkedésekkel, vagy nagyon iparkodnia kell, mert ketyeg az óra a következő elnökválasztásokig?
Hát nagyon érdekes, mert megpróbált ilyen hangulatjavító intézkedésekkel, ugye az Egyesült Államok nemzeti tartalékaiból piacra ereszteni pártpolitikai vonal alapon, viszont az ő alacsony támogatottsága miatt alapvetően megpróbált kimaradni az egyes egyéni küzdelmekből, mert itt ugye azt kell észben tartani, hogy a félidős választásoknál, mint az elnöki választásoknál is 50 különböző állam választ egyszerre, és egyik államban se volt magas Joe Biden támogatottsága, tehát Pennsylvanián kívül, meg egy-két másik helyen kívül nagyon kevés kampánylépést, aktív kampány dolgot tett Biden pont azért, hogy elkerülje, hogy az ő demokrata jelöltjei túlontúl vele legyenek azonosítva. Két év múlvára rátérve, én először azt mondanám, hogy várjuk meg, hogy az előválasztási logika, mert az Egyesült Államok pártrendszerében mind a két pártban intézményesült előválasztási rendszer van, tehát ez azt jelenti, hogy egy demokrata kihívónak először a többi demokratát kell megvernie, mielőtt megpróbál a republikánus kihívóval versenyezni állami vagy szövetségi szinten. Ennek kell lefolnia, és egyáltalán el kell dőlnie, hogy ki lesz a demokraták és a republikánusok jelöltje. Joe Biden sok sebből vérzik, nem utolsó sorban a kora, illetve a, most már talán azt tudom mondani, hogy sok bakia, amit ugye egyértelműen látunk tévében, de még mindig ott van az előnye, hogy ő megverte Donald Trumpot, ha mással nem is, mint hogy nem ő volt Donald Trump, és Donald Trump elutasítottságával önmagát tudta támogattatni. Tehát ilyen vonalon két év múlva még nagyon messze van, most először meglátjuk, hogy Ron DeSantis vagy Donald Trump lesz a republikánus párt jelöltje, ott egyértelműbb a pálya, és a demokraták vonalán meg meglátjuk, hogy a kaliforniai Newsom kormányzó, vagy más esetleg megpróbál-e Biden kihívója lenni, vagy pedig tényleg elindul-e Biden elnök. Ez valószínűleg a következő pár hónapban
esetleg
fog derülni.
Kamala Harris?
Kamala Harris támogatottsága még Biden elnöknél is alacsonyabb. Oh. Tehát bár ez volt az egyértelmű tervek a demokratáknak, Kamala Harris nem teljesített úgy, hogy mennyire önállóan, vagy mennyire Biden farvizétből nem tudott kiválni, bocsánat, hogy ezzel a szóval élek, ezt nehéz még megmondani, erre majd biztos fognak jó kutatások születni.
A republikánus térfélem mire utalt, hogy ott egyértelműbb a helyzet? Donald Trump nem jelent még tehertételt a republikánus oldalnak, és Ron DeSantisnak kellene jönnie, vagy pont más a helyzet? Tehát, hogy ott kitűnik most az esélyes elnök jelöltnek?
Úgy értettem, hogy még ugye két meg hat évvel ezelőtt 17-18 potenciális republikánus pártjelöltről is beszélgettünk, most egyértelműen kettő köré körvonalazódik, Ron DeSantis és Donald Trump közé. Az még egyáltalán nem egyértelmű, hogy kettőjük közül ki lesz a republikánus párt elnökjelöltje 2024-ben. Megosztó és megosztott a republikánus párt, ugyan Trump egyszer győzni tudott, és nagyon magas támogatottsági számai vannak a republikánus párton belül, ugyanakkor kiemelten magas az elutasítási száma a nem republikánus párton belül, illetve a független szavazók körében is. Ron DeSantisnak pedig kevesebb republikánus párton belüli ismertsége, viszont a független szavazók által sokkal jobban elfogadott. Tehát valahol ez a boxmatch fog vélhetően lezajlani a két potentált között, mielőtt 2024 elnökválasztási kampányára ráfordulunk.
Ja, ön is említette, hogy a konszenzus az amerikai politikában egyre inkább hiányzik. Egyébként tényleg nagyon sokan kiemelik ezt a nagyon mély polarizáltságot az amerikai társadalmon belül, és talán azt, hogy egyre inkább ugye a szimbolikus politizálás, az ideológiai kérdések azok, amik szétfeszítik a társadalmat. Ön szerint mik lesznek a legfontosabb kérdések, amik kapcsán a két tábor összeütközhet majd virtuálisan a következő időszakban?
Igen, hát konszenzus az nem nagyon van, inkább kompromisszumos, hogy ugye kétpárti megoldásokról beszélgetünk. Konszenzus az talán egyedül kizárólag Kína és Oroszország kérdésében, tehát olyan makró külpolitikai kérdésekben beszélhetünk, ha az Egyesült Államok kontra valakiről beszélgetünk, de itt is azért megvannak a megosztottságok, hogy Oroszországot nem nyerni hagyni, ugye ami egy kétpárti támogatást élvező stratégiai kérdés itt az orosz-ukrán háborúban, ez pontosan mit jelent, és mit jelent a nyerni, és mit jelent a hagyni vonalán. Hogy mikben lehetnek inkább egyetértések, mert a kérdés erre utalt, az vélhetően az energia hegemónia kiterjesztése az Egyesült Államokban, ez egy nagyon csúnya leegyszerűsített szóval, véletlenül ezzel arra gondolnak, hogy megpróbálják a hidrogént energia hordozó vonalán felröppenteni és feltámogatni, illetve ahol pedig komoly ütközőpontok lesznek, az pedig konkrétan a mennyit és hogyan költhetnek, mert ugye a demokrata kormányzat, illetve a demokrata alsóház és felsőház az elmúlt két évben nagyon komoly költekezési hullámba kezdett. Ezt már azzal, hogyha az alsóházat átveszi a republikánus párt, keresztül fogja hozni, és egy sokkal szigorú fiskális politika fog következni.
Mit gondol arról, hogy mennyire lehet még beszédtéma a Donald Trump oldaláról, ugye a legutóbbi elnökválasztás utáni hát eléggé botrányos viselkedés, az azzal kapcsolatos vizsgálatok, Joe Biden kapcsán pedig ugye a fiának az ukrajnai érdekeltségei?
A kérdésének első részére utalva természetesen ez nem lehet nem napirenden tartva a demokrata párt által, hiszen úgy tűnik, hogy ezzel tudnak fogást találni Donald Trumpon, hogy ezek annyira a nem hithű maga, ugye ez a Make America Great Again-nek nevezett szlogen, nem hithű trumpista, nem teljesen jó a szó, de most talán itt leegyszerűsítettük erre, szavazókon kívül ezek komoly ütközőpontok Donald Trump személyével szemben. Tehát ez mindenképp napirenden lesz tartva. Joe Biden vonalán pedig ugye a Hunter Biden-es kérdés pedig a republikánus oldalon lesz napirenden tartva, de én, hogyha most itt egyszerűen objektív számszerűsítek ellene a két ügyet összehasonlítani, én akkor azt gondolom, hogy pártpolitikai mozgósítás és mobilizációs hatáson Donald Trump ellenes vádak nagyobb hatást tudnak elérni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Mártonfi Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének intézetvezetőjét hallották. Minden jót, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Egy kis zenével, majd friss hírekkel jövünk hamarosan.